Térjünk át a következő előadásunkra, amit Pecsnik Mária Zita tartana meg, akit kérnék szépen, hogy jöjjön fel a színpadra. Az ő előadásának címe a válság gazdasági pénzügyi aspektusai. Még technikus kollégánk beállítja a vetítőt, addig szeretném önöknek bemutatni Zitát néhány szóval. Zita okleveles közgazda PhD fokozatát 1981-ben szerezte. 1988-tól a pénzügykutató zárt körű részvénytársaság tudományos főmunkatársa és az intézet makroökonomiai jelentéseinek és előrejelzéseinek a felelőse. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának főiskolai tanára és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének a birtokosa. Itt jelzem, hogy miután Zita megtartotta előadását, utána felkérjük Mérő Mátyás közgazdást, hogy jöjjön fel ide a színpadra szintén, és akkor egy kicsit oldottabb keretek között beszélgessenek az előadásról, és hogyha lesz még a végén idő, akkor a közönség kérdéseire is sor tudunk majd keríteni.
Tisztelettel köszöntöm Önöket! Hát én, mint közgazdász, azért sokkal földhöz ragadtabb vagyok, mint az előttem szóló Gábor, és sokkal szárazabb dolgokról fogok, és tudok beszámolni önöknek. Nem tudok ilyen emelkedetten, de a végét hallottam csak az előadásnak, és nagyon sok mindennel egyet is értek. Egy egészen más aspektusból kell nekem szólni, erről a válságról, ami a II. Világháború utáni legnagyobb válság a világban, és nincs még vége ennek a válságnak, a leghosszabban elnyúló és a legmélyebb válságnak ígérkezik eddig, és hát vetekszik a 29-33-as gazdasági válság mélységével. Amit eddig tudunk a válságról az az, hogy ugye az Egyesült Államokból indult ki, az Egyesült Államok ingatlanhitelpiaci buborékának a kipattanása, okozta 2007-ben először az USA-ban, mostan itten mi történik? Ja, képernyővédő, nem baj. Hát persze, mert mondtam, hogy csak a végén kellenek ezek a számok. Jó, mehet. Na, akkor elnézést, ha már ilyen technikai szünetet tartottunk. Tehát előadásomban én arra kaptam felkérést, hogy egy 20 perces összefoglalót tartsak a gazdasági pénzügyi tényekről, és utána pedig lehetőség lesz, körülbelül egy órán keresztül kérdésekre a Mérő Mátyás úr fog engem itt faggatni a színpadon, és önök is kérdezhetnek, tehát azok a számok, amiket most itt látnak, ezek valószínűleg már nem férnek bele 20 percbe, és akkor ezeket majd azon kívül fogom elmondani. Tehát mit tudunk eddig erről a válságról? Hogy az USA-ból indult ki, hogy egy rendkívüli pénzügyi innováció volt az alapja, amely pénzügyi innovációt egy kínai származású amerikai, nevezetesen David Lee talált fel, ami eredetileg egészen zseniálisnak tűnt, és az volt a lényege, hogy nyugodtan lehet adni hiteleket kedvezőtlenebb hitelképességű, vagy rossz hitelképességű egyéneknek is, és ezeket a hiteleket össze lehet rakni, a rossz adósokat és a jó adósokat össze lehet csomagolni egybe, és ezeket el lehet adni, ezt a csomagot úgy, mintha ez egy szuper jó csomag lenne, és ezen a csomagon keresztül többlet pénzt lehet behozni a világgazdaság egészébe, tehát a normál pénzteremtési folyamatokon túlmenő pénzteremtés kezdődött el, a 2001. szeptember 11-i válság után az Egyesült Államokban erre a válságra adott válaszként. A mérgezett papírok, amely mérgezett papírok ugye a rossz adósoknak a papírjait jelentette, összevegyültek a jó papírokkal, elárasztották vele az egész világot, és ezek mint jó, úgy lettek minősítve, mint jó papírok, és ezen az alapon egy nagyon gyors pénzteremtés indult meg. Most a nagyon gyors pénzteremtést, ha megsokszorozzuk a pénz oldalnak a növekedését, akkor annak két hatása van. Ugye egyfelől húzza a konjunktúrát, a keresletnek az élénkülése húzza a konjunktúrát, tehát növekszik reál értelemben a gazdaság. A másik hatása pedig, hogy az infláció növekszik, mert húzza az árakat is egyidejűleg. A világgazdaság azonban egy olyan fejlődési periódusban volt 2003 és 2007 között, hogy ez a többletpénzmennyiség, ami mögött ott voltak ezek a rossz papírok, senki nem minősítette rossznak a dolgokat, ez a többletpénzmennyiség alapvetően a reálszférát húzta, a világgazdaság 2003 és 2007 között 5%-os növekedési ütemet jelzett, olyat, amire korábban nem volt példa. És úgy tűnt, hogy ez a világ végéig így lesz, ez az 5%, miközben az infláció nem ment el, tehát csak az áru oldalt húzta, az árszínvonalat nem húzta ez a többletpénz, azért nem, mert a világgazdaság globalizálódott, a világgazdaságban az olcsó munkaerővel rendelkező államok elterjesztették a maguk olcsó termékeivel az egész világkereskedelmet, és ez lehúzta, lenyomta az inflációt. Tehát egy úgynevezett aranykori növekedés volt, amiből mi magyarok is nagyon jól jártunk, megfinanszírozták a deficitünket, nálunk is 4% körüli volt a növekedés, és úgy tűnt, hogy ez a világ végéig így megy, amikor aztán kipukkadt ugye az ingatlanpiaci buborék, és átment ez az ingatlan hitelpiaci válság, átment egy likviditási válságba, mert akkor ugye mindenki megijedt, úristen, minden bank megijedt, egy pénzhiány lépett föl, egy bizalmi válság lépett föl, nem adok neki, mert nem tudom, mert ugye azt se tudom, hogy mi van a portfóliómban, és a pénzügyi válság átterelődött, mert nem adok hitelt, nem adok pénzt, nincs kereslet, átterelődött a reálszférára, tehát egy több áttételes pénzügyi válság, reálválság, a reálválság visszahat a pénzügyi válságra, tehát kedvezőtlen körkörös folyamatok alakultak ki, ami először úgy tűnt, és Európa számára úgy tűnt, hogy megmarad Amerikában, 2007 nyarán tört ki Amerikában ez a válság. 2008 nyarán még az Európai Központi Bank attól fél, hogy az infláció elszalad, itt nem fog válság lenni, Európára nem jön át ez a válság, és még kamatot emel az Európai Központi Bank, aztán a Lehman Brothers bedőlése mindent megváltoztat Európában is. Azt tudjuk róla, legalábbis sejtjük róla, hogy míg a korábbi, a legutóbbi válság, ugye a szeptember 11-i amerikai válság után mindenki arról beszélt, hogy majd az amerikai fogyasztás fogja a világot kilendíteni, tehát az amerikai motornak a felpörgése fogja a megoldást jelenteni a világgazdaság egészére. Ma már mindenki távol-keletre, elsősorban Kínára tesz, és Indiára tesz. Kínában a gazdaság ma olyan 8%-kal növekszik, miközben körülbelül igen, egy mínusz előjellel növekszik a világ másik része. Ugye a kínai nagybelső piac és a Kínában megtelepült tőke fogja azt a, jelenti majd azt a motort, aminek a felpörgését várták, de hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezik, ezt igazából ennek a válságnak a hatásaként fog megjelenni. Vagyis egy ilyen paradoxon, hogy egy Kína indítja el a maga innovációjával, és egy világgazdaság egészében Kínától is várjuk a megoldást. Időben legalább 4 éves lesz ez a válság, ugye 2007, 2008, 2009 is, még a következő év is rámegy. Előrejelzések azt mondják, hogy olyan következő év második felétől várható valamiféle érzékelhető fellendülés. A tény az, hogy ma legalább már nem befelé megyünk a válságba, hanem látjuk a kifelé menő utat, legalábbis a gazdaság egészében. Most, ha Magyarországot és a válságot veszem, akkor a magyar gazdaságot az elmúlt év őszén, tehát ugyanúgy, ahogy Európát, magyar gazdaságot is az elmúlt év őszén, a Lehman Brothers bedőlése után érte el a válság, magyar gazdaság rendkívül válságérzékeny volt, rendkívül veszélyeztetett volt az egész unión belül, a legveszélyeztetettebbek közé tartozott. Nem véletlen, hogy Obama úr is ugye így minősített bennünket meg, hogy emlékeznek, hogy akkor majd Izland után a magyarok következnek. A veszélyeztetettségünk adódott egyrészt a reál gazdaság szerkezetéből, abból, hogy a magyar gazdaságnak a bruttó hazai terméke 75%-ban kicserélődik a külkereskedelemben. Tehát rendkívül érzékeny a külső piacok alakulására, és a külső piacok bedőlése bedöntötte az exportot, bedöntötte a multinacionális cégeknek a piacait. Ráadásul nem csak, hogy általában egy nagyon export és külső piac érzékeny a gazdaság, ráadásul olyan termékeket állítunk elő, ami a válságban leginkább érintett, tehát ugye az autógyártás, a tartós fogyasztási cikkeket állítunk elő, amivel szemben, ha kitör a válság, a kevesebb a pénz, akkor az az első, hogy nem veszünk, ugye? Nem veszünk, nem rohanunk az autószalonokban, nem veszünk tartós fogyasztási cikkeket, különben meg előttem meg föltöltekeztünk. És adódott a reálszféra érzékenysége abból is, hogy a multiknak ez a bedőlése párosult azzal, hogy az előző években végrehajtott gazdaságstabilizációs politika következtében meggyengültek a hazai kis és középvállalkozások, és a magyar gazdaság nem tudta a versenyképességét erősíteni, nem tudta azáltal, hogy adócsökkentéseket foganatosított volna, mert a kiadási kötelezettségek az államháztartás oldalán rendkívül erősek voltak, és abból a reformok visszavétele után nem lehetett semmit sem visszavenni. Pénzügyi oldalról ez az érzékenység adódott abból, hogy a vállalatok, a háztartások és az önkormányzatok is 2004-től kezdve alapvetően devizában adósodtak el. Miközben a mi fizetőeszközünket ugye forintnak hívják, és a kiszáradó pénzpiacok következtében megszűnt, lényegében az elmúlt év őszén, ezt nem mondták ki, megszűnt a devizahitelezés, és rendkívül romlott a forintnak az árfolyama, a svájci frankhoz is, tehát, és az euróhoz és a dollárhoz viszonyítva is, annak következtében, hogy ami korábban ebből az aranykori növekedésből egy beáramló tőke érte a gazdaságot, most a tőke elkezdett kifelé áramlani. Nagyon magas volt a sérülékenységünk egyik alapja, is, hogy magas az államadósság, magas az államadósság megújítási igénye, magas az államháztartási hiány, az állampapírok nagy része külföldiek kezében van, az állampapíroktól és a részvényektől a külföldiek elkezdtek menekülni, elkezdték eladni ezeket, mert mindenki próbálta menteni, ami menthető, és forintot kapott persze az eladott részvényér és az eladott állampapírért, mert hát liberalizálta ez a piac természetesen, de akkor forgalmát biztosítanunk kell, és a kapott forintért valutát keresett, eurót keresett, dollárt keresett, svájci frankot keresett. Nem véletlen tehát, hogy az árfolyam, ami a nyáron még 230 valamennyi körül volt az euró árfolyama, ez az árfolyam őszre 260-270 forintos magasságokba emelkedett. Tehát nem az, hogy ilyen magasság, hogy rendkívül gyorsan fordultak meg a folyamatok, és ez azt jelezte, hogy ugye a magyar devizatartalék erre nem volt felkészülve. De hát nekünk eleget kell tenni, mert konvertibilis a valutánk, tehát valaki a forintért eurót kér, akkor nekünk ki kell szolgálni euróban. Viszont korlátozott volt az euró, egyáltalán devizatartalékunk. A devizatartalék nem volt elégséges a rövid lejáratú hiteleknek, a rövid kötelezettségeknek a fedezésére sem. Állampapírokat nem vásárolták meg, a 3 hónapos állampapírra sem volt kereslet az elmúlt év őszén is. Ez azt jelentette, hogy rohantunk a teljes összeomlás, a teljes államcsőd felé. Rohantunk. Ebben a folyamatban az Nemzeti Bank próbálkozott, talán emlékeznek rá, tavaly októberben, én nem tudom elfelejteni, mert október 22-én, ugye 23-a, tudjuk milyen dátum, 22-én a monetáris tanács rendkívüli ülést tartott, és 3% ponttal megemelte a kamatot. Azért emelte meg a kamatot, hogy valamit felárat adjon a forintban befektetőknek, a forintot keresőknek, de 11,5%-ra nőtt a kamat, ami hihetetlenül magas volt a nemzetközi piacokon is, és ezt a 3% pontos kamatemelést úgy lépte meg a monetáris tanács október 22-én, hogy előtte október 20-án, hétfőn volt a normál kamatdöntő ülés, és azt mondták, hogy nem kell itt semmit se csinálni, nem kell kamatot emelni. És ez hétfő délután van ez a döntés, és eltelik egy nap, és 22-e szerda reggelre össze kell hívni a rendkívüli monetáris tanács ülését, tehát egy-két napon múltak a folyamatok, nagy szerencsénk, és ez oldotta meg végül is azt, hogy elkerültük az államcsődöt, hogy a Valuta Alap, a Világbank és Brüsszel összeadta azt a csomagot, ami az akkori legnagyobb csomagnak számított, ugye ez dollárban 25 milliárd dollár volt, euróban 20 milliárd euró, tehát hárman összeadták. Miért? Azért, mert Magyarország túl nagy ahhoz, hogy megengedhető legyen, hogy tönkre menjen. Az Európai Központi Bank semmiféle segítséget nem adott, kiderült, hogy az unió ilyen kétsebességes unió, nem számítoltatott le, tehát az a hiány, ami ugye devizában mutatkozott, ennek a hiánynak a feloldását csak ez a megahitel tudta elérni, ezzel tudtuk csak teljesíteni. Aztán megnyugodtak a folyamatok, az év végére 265 körüli volt az euró árfolyama, tehát viszonylagos nyugalom lett, és akkor egy újabb turbulencia következett az év elején, február-márciusban, amikor általában a feltörekvő országokkal szemben egy erőteljes befektetői bizalom csökkenés mutatkozott újból, és konkrétan mutatkozott azzal a sehova nem vezető mutató gyurcsányféle gazdaságpolitikával szemben, ami még mindig tétovázott és habozott, és eljutunk március elején oda, hogy az euró az megközelíti a 320 forintot. Most ezt nem szokták mondani, de nagyjából ez az az árfolyam szint, 320-330, ami ha tartósan megmarad, akkor kész. Nem tudja fizetni. Ezen az árfolyamon nem tudják tömegek fizetni a felvett hiteleket, nem csak a háztartások, hanem önkormányzatok. Azok is devizában adósodtak el. Vállalatok is ebben adósodtak el. A nem fizetések tömege bezudul a bankokra, tönkre mennek a bankok, és rádulul a reálszférára, kész. Tehát újra egy ilyen teljes összeomlás előtt voltunk, amikor a segítséget és a megoldást végül is az jelentette, hogy a G20-ak tanácskozása után a valutalapi forrásokat fölemelték, ez javította a feltörekvő országokkal szembeni bizalmat, illetve nagyon határozott, nagyon komoly csomaggal állt elő már az új kormány, ugye áprilisban a Bajnai kormány. Na most hol tartunk? Pillanatnyilag a magyar gazdaság ott tart, hogy a pénzügyi mutatók tekintetében viszonylagos nyugalom van. Ugye sikerült elkerülnünk ezt az államcsődöt, az állampapírokat ma már megveszik, az állampapírok, a hosszú lejáratú állampapírok hozama is jelentősen lecsökkent. Értékesítési probléma még a hosszú lejáratú papíroknál sem mutatkozik. Erre volt a nyáron egy ilyen próbakísérletünk, amikor egy 5 éves kötvényt, államkötvényt, 1 milliárd euróért hirdettünk meg a piacokon, mert addig nem tudtunk fölvenni hitelt, addig csak a valuta alapnak a járszallagán voltunk, tehát ebből a nagy megahitelből finanszíroztuk az országot. Júliusban tettek egy kísérletet, mi van, ha kilépünk a piacra, keresik-e a magyar papírokat. Keresték a magyar papírokat, ez nagyon megnyugtató volt, majdnem 3-szor nagyobb volt a kereslet, mint amit felkínáltunk. Igaz, hogy elég jó áron, de minden esetre ez egy nagyon fontos referencia volt arra nézve, hogy akkor megjelenhet a magyar állam, és ennek árnyékában, ennek nyomán a magyar vállalatok is megjelenhetnek forrásokért a külső piacokon. A kamatok ma már nem emelkednek, hanem tudjuk, hogy egy kamatvágó pályán vagyunk, tehát egy most 7% a kamat, ugye 11,5 volt egy évvel ezelőtt, most 7% a jegybanki alapkamat, tehát a kamat lazítás folyamata júliustól az felerősödött, és amíg a buksza mélyponton olyan 9000, az értéktős, de a buksindex olyan 9000 pont, tehát 10,000 alá csökkent 30,000-ről. Ez hihetetlen volt. Tehát, hogy eladják a részvényeket, megy. Ment ki a tőke. Most ilyen 20,000 körül azért, tehát visszajött a 9,000-ről 20,000-re, és az árfolyam is nagyjából ilyen 270 körül stabilizálódónak tűnik. Tehát ezek a nagyon fontos, elsődleges pénzügyi mutatók úgy nagyjából rendben vannak. Ami nincs rendben, és még... hát várnunk kell legalább egy évet, hogy rendben legyen, az a reálszféra, a reálgazdaság, amin semmi csodálkozni való nincs, amikor most Adit idézem, minden egész összetört, ugye csak piacra lehet termelni, a külső piacok bedőltek, és a belső piacok is bedőltek, akkor érthető, hogy a termelés a visszaesik nagyon jelentősen az ipari termelés, építőipar, minden mezőgazdaságot érinti legkevésbé, de ott nem jó az időjárás, nem segített a Jóisten bennünket úgy, mint az elmúlt évben segített volna, és ebben az évben valószínű egy ilyen 6-7%-os recesszió a magyar gazdaságban, és a következő évben is legfőjebb egy ilyen stagnálás körüli állapottal lehet számolni. Ami ebből a válságból gazdaságilag számunkra mondjuk most pillanatnyilag előnyös, az az, hogy az infláció nem szalad el, mert hisz a világ egészében a válság miatt, a keresletnek a visszaesése, zuhanása miatt még defláció is van egyes régiókban, tehát a külső infláció nagyon alacsony, és ez is moderálja a mi inflációnkat. A másik, ami mondjuk így kedvezőnek mondható, és akkor itt egy kicsit kapcsolódnék az előttem szólóhoz, hogy a magyar társadalom az utóbbi években rendkívül mértékben fogyasztásorientált lett, és ugye hitelek iránti rendkívül megnőtt az érdeklődése, és ez azt eredményezte, hogy például 2008-ban a lakosság összes nettó megtakarítása, ami úgy kell érteni, hogy megtakarításból levonom a hitelfelvételt, ha ez pozitív, akkor nettó megtakarítás van. Ez a nettó megtakarítása a bruttó hazai terméknek nem érte el az 1%-át. Tehát nemzetközileg is hihetetlenül alacsony szintre süllyedt le, 0,8%-ot tett ki. És most ebben az évben, 2009-ben, amikor a háztartások jövedelmi feltételei, körülményei lényegesen rosszabbak, mint az elmúlt évben voltak, most ebben az évben azt prognosztizáljuk, hogy kb. 4%-ra nő vissza ez a nettó megtakarítási ráta a GDP-hez viszonyítva. Tehát egy kicsit, vagy nagyon is talán fejbe kólintotta, ugye, a válságban elsősorban a megugrott hiteltörlesztő részlet, amire úgy gondolták, hogy hát az mindig is kedvező lesz és alacsony lesz, óvatosabb magatartást tanúsít, megtakarít, biztonsági tartalékokat képeznek már, akik tudnak a magyar háztartások, és ebből adódik, tehát a hitelektől való tartózkodás, illetve a hitelek megnövekedett törlesztéséből adódik ez a nettó megtakarítási többlet. Én akkor időben, azt hiszem időben kimerítettem magamat, és akkor most hogyan lesz akkor a...
Felkérem Mérő Mátyást, hogy fáradjon fel a színpadra, és tegye fel a kérdéseit Zitának az előadásával kapcsolatban. Addig bemutatom önöknek egy Mérő Mátyást, ő közgazdász, okleveles könyvvizsgáló. Nagy nemzetközi könyvvizsgáló cégeknél kereskedelmi vállalatok és bankok könyvvizsgálatát irányította. Számos szakmai ismeretterjesztő írása jelent meg a könyvvizsgálat, valamint a pénzügyi informatika tárgyában. Kérem, foglaljatok helyet, és beszélgessetek!
Köszönöm szépen! Halló! Szól? Tehát roppant érdekes, de egy kicsit nyomasztó is volt ez a prezentáció.
Ajaj. Eddig nem is mondtam el mindent.
Igen, én inkább az iránt szeretnék érdeklődni, hogy mi ennek az egész ciklusnak a mélyebb problémája. Tehát én itt csak a saját gondolataimból annyit szeretnék elmondani, hogy ugye hát akár mit csinálunk mi ezen a kis Magyarországon, nem tudjuk függetleníteni magunkat ugye a világgazdaságtól, és hát ennek ugye a legnagyobb motorja, hát mondjuk a pénzügyi motorja az mégiscsak Amerika, most már az anyagi termelésben valószínűleg Kína, és talán egy kicsit kisebb mértékben India ez a motor, de hogy emögött a nagyon imponáló fogyasztás bővülés mögött vajon milyen szükségletek állnak? Tehát én arra szeretnék kiukadni, hogy hát egyes adatok szerint ez a fogyasztás, ami ugye a nyugati embernek, a szupermarketbe járó nyugati embernek a fogyasztása, ez valójában egy erősen felturbózott és a valós igényektől messze elszakadó fogyasztás. Van egy ilyen adat, én nem tudtam leellenőrizni, de egy bizonyos adatok szerint, ugye amit az amerikai fogyasztó berak a kocsiába a szupermarketben, annak 6 hónapon belül a 98%-a szemétbe kerül. Tehát én nekem arra lennék kíváncsi, hogy önnek mi a véleménye ezekről a dolgokról, tehát mi a mögötte levő anyagi, fogyasztási és szükségleti problémája ennek a
válságnak. Amerika egy merőben más fogyasztás szempontjából, mint a világ. Sajnos a világ utánozza, tehát mennek utána, és jártam Kínába, és azt láttam, hogy ott is sajnos az amerikai modell a legtetszetősebb. De én nem erről szeretnék beszélni, tehát a fogyasztás szerintem következmény. Alapvetően ebben a válságban a tőke mohósága jelent meg. Tőke mohósága. Ugye a fogyasztáson keresztül tud profitot szerezni a tőke. A tőke mohóságáról utaltam akkor, amikor átlépünk szabályokat. Átlépjük a normál, racionális szabályokat. Az Alan Greenspan, a volt jegybank elnök, a Fed elnöke, amikor kitört ez a válság, hát fogta a fejét, és azt mondta, hogy ő ezt nem gondolta volna, hogy erre vetemednek, hogy miközben ugye nagyon bonyolult kockázatelemzések vannak, és ott vannak a hitelminősítők, és befektetésminősítők, hogy ez bekövetkezhet, hogy ilyen tisztességtelen dolognak legyen áldozata a világ. Na most, abból következik, hogy a tőke többet akar termelni, és persze a fogyasztás az már egy következmény. Ezt tudom erre mondani, hogy a hitelminősítők is abban voltak érdekeltek, hogy azokat a kötvényeket vagy értékpapírokat, amiket kibocsátottak, azokat jónak minősítsék, mert a kibocsátó fizette őket. Szóval itt tulajdonképpen mindenki, de tényleg mindenki érdekelt volt ennek a szisztémának a fenntartásában. Érdekelt volt az amerikai kormány, most akkor menjünk vissza, az amerikai kormány, aki választókat akart magának szerezni, és úgy gondolta, hogy a szegényebb rétegeket is lakáshoz kell juttatni. Aki lakást tud venni, hát persze, hogy örül, ha olcsón tud lakást venni, mert korábban nem volt neki lehetősége ehhez a lakáshoz hozzájutni. Az ügynök, aki a hitelt közvetíti, az is érdekelt ebben, mert ő is ezért kapja. És akkor innen kezdve már bemítettem, a bankok érdekeltek ebben, érdekeltek a hitelminősítők ebben, és érdekelt az egész világ ebben a többletpénzteremtésben, mert ebből adódott ez a rendtenetesen erős konjunktúra.
Igen, hát én azért a szűkebb szakmámból szeretnék még egy dologra rámutatni. Ugye van itt egy ilyen tudathasadás, mert ugye ha egy kicsit jobban megkapirgáljuk ezt az ingatlan buborék kipukkadást, akkor azt találjuk, hogy ezek a jelzáló bankok, ugye ráadásul ezek bizonyos kormánygaranciával működő nagy jelzáló bankok, ezek olyan mértékig fogadtak el ingatlant fedezetül, amit hát a szűkebb szakmám könyvvizsgáló, amit én, mint könyvvizsgáló, teljesen felelőtlenek tartok. Konkrétan itt arra utalnék, hogy ugye az amerikai ingatlanpiacon a válságot megelőző 10-12 évben egy monoton áremelkedés volt tapasztalható, és akkor ezek a bankok elfogadták nem is csak a 100% fölött fogadtak el. Most én, mint könyvvizsgáló, ezt maximális felelőtlenségnek tartom. És ugyanakkor ez ugye az egyik tudat, amikor én szándékosan egy ilyen hurrá optimista módon kezelem a kockázataimat, azaz nem kezelem, mondjuk meg őszintén. A másik oldal meg az, hogy ugyanakkor Amerikának vannak a legszigorúbb számviteli szabályai, ugye a US GAAP, tehát a számviteli normák, azok nagyon kemény következményeket írnak elő egy fedezett hiánynál. Tehát ugye az történt, hogy valamikor 2007 körül, ön biztosan pontosabban tudja az időpontot, ugye ez az ingatlan ár emelkedés egy kicsit megtorpan. Nem is volt nagy veszteség, tehát én 1-2%-os kis csökkenés volt, de itt azonnal...
Bocsánat, csak közbevetőleg, hogy ez annak volt már a következménye, hogy ugye az egész folyamat abból indul ki, hogy a Fed leviszi 1%-ra az alapkamatot, és nagyon olcsó minden, és utána elkezdik emelni a kamatot, és amikor elkezdi emelni a kamatot, akkor a rossz adósok már nem tudnak fizetni, nem tudnak törleszteni, ezért jönnek a bedőlések, ezért az ingatlan árak, mert akkor megpróbálja eladni, ezért az ingatlan árak elkezdenek lefelé menni. Most bezártam a zárójelet.
Igen. Tehát egy kicsit ilyen tyúktojás, de önnek igaz természetesen.
Így mennek le az árak. Igen.
Na és akkor miután ez ugye ezeknek a bankoknak ennek a számviteli szabályok miatt azonnal el kell könyvelni az erre, vagy tartalékot kell képezni, vagy értékvesztést kell elszámolni, és ami által, ugye, hogyha nem tud az adós fedezetet kiegészíteni, vagy pláne még fizetni se tud, abban a pillanatban el kell vennem a házát, piacra kell tennem, ami aztán tényleg egy túlkínálatot, tehát tulajdonképpen ez az egész mese,
lefelé menő spirál.
Mese egy ilyen nagyon rossz végbe torkollik, igaz? Mert ugye az egy mese volt, hogy mindenkinek lehet saját háza, és ki is derült, hogy hát nem lehet.
Ilyen áron semmiképpen sem. Igen. Na most mindez megmaradt volna, és Európa így gondolta, hogy ez megmaradt volna az USA belső ügye, ugye? Ha közben ezek a mérgezett papírok nem lepik el a világot,
hát igen,
akkor megmaradt volna. Ez egy ingatlan hitel piaci válság, ingatlan válságnak, és az ő belügyüknek, de a világ globalizálódott.
Hát nem, ugye itt ráadásul az is van, hogy mondjuk a 18-19. Századi kapitalizmushoz képest ez egy sokkal bonyolultabb világ, mert itt nem annyira polarizált, hogy vannak tőkések, meg vannak ugye proletárok, hanem ugye ez a modell már nem ilyen, mert ugye itt mindenki, aki hát egy valamelyest fejlettebb országban munkavállaló, az már egyúttal tőkésé is lesz azáltal, hogy kötelező nyugdíjpénztár, vagy egészségpénztár, vagy egyszerűen csak saját megtakarítása van, és akkor megjelenik, mint finanszírozó is. Tehát ez az egész egy rendkívül áttekinthetetlen dologgá válik az én meglátásom szerint. Most egy picit térjünk vissza akkor ezekre a valós szükségletek, illetve a fogyasztás struktúrára. Tehát ezt ön hogy látja? Tehát csak a tőke mohó, vagy a fogyasztó is
hát
mohó?
Hát a fogyasztó is, igen. Az ember az egyetlen élő lény, aki a normál szükségleten túl mindig többet akar. Azért ennek van egy jó hozadéka, mert ez hajtotta előre a világot. Az ember lustasága és a kíváncsisága. Többet akarása. Ugye lusta vagyok, megcsinálni, és akkor kitalálok valami gépet. Emlékszem rá, egy kislány, egészen kicsike voltam még, nem tudom, 3-4 éves, amikor hát már konyhába kellett segíteni, és akkor nekem kellett a spenótot. A háziasszonyok tudják, hogy megfőzzük a spenótot, és utána azt föl kell vágni. És akkor nekem kellett vágni a spenótot. És azon gondolkodtam, hogy ezt hogyan lehetne gépesíteni. És aztán hát később ugye rájöttem, hogy ez már ki van találva. De az én kényelem, szeretettem, lustaságom, valamint azok gondolkodó, kíváncsi vagyok, hogy mit lehetne itt ehelyett. Tehát van ebben a többletben, mert akkor létrehozzuk, kitalálunk valami gépeket, és akkor újabb gépet, és újabb, és információt. Tehát van ennek egy pozitív technikai hozadéka, kétségtelen, de az a fázis, amit itt ön utalt arra, hogy ugye az Egyesült Államok, hogy kiszórják, kidobják, és semmivé válnak ezek. Ez már a romboló szakasz.
Igen. És ugye egy másik szám, ugye az amerikai lakosság, az a föld lakosságának az 5%-a, és ők fogyasztják el az erőforrásoknak a 30%-át, és ők termelik a szemétnek is a 30%-át. Na most itten ön is utalt arra, hogy Kína micsoda fantasztikus karriert futott be az elmúlt 10-20 évben. Ugye Kínának ma hatalmas devizatartalékai vannak, tehát a legújabb adat azt hiszem, hogy talán 800 milliárd dollár, de lehet, hogy nem pontos a szám. Ez ugye az USA...
Az államkötvényeit ő vette meg. Tehát igen, az USA zsebében van.
Hát ahogy vesszük, mert ugye ismeri azt a viccet, hogy éjszaka nem tud aludni a bankár, és a felesége mondja, hát holnap jár, vagy a kereskedés, holnap jár le egy váltom, de nem tudok fizetni. Igen, kinek jó, aki felhívja az illetőt, a hitelezőt, és közli, hogy a férje nem tud fizetni. Na jó, most már ő nem fog aludni, te nyugodtan alhatsz. Na most a helyzet az, hogy ki kinek van a zsebében, ez egy nagy kérdés. Ugyanis, tehát mondhatjuk, hogy Kína zsebében van a Amerika, de valójában tulajdonképpen azzal, hogy Kína a fogyasztást mesterségesen visszafogja, tehát azzal, hogy nem egy ilyen fogyasztói demokrácia, hanem egy kicsit másfajta ország, ezzel ő tulajdonképpen bizonyos mértékig ezt a féken tartja, ezt a fogyasztásnak, ezt az erőforrás pocsékoló oldalát. Na most az olvasmányaimból azt látom, tehát a sajtóból, hogy Kínára most óriási nyomás nehezedik, hogy pörgesse fel a belső fogyasztását. Ugye itt 1,3 milliárd kínairól van szó, akik itt pillanatok alatt el tudják költeni ezt a 800 milliárd dollárt, ha hagyjuk őket. Csak itt az a baj, hogy a földgolyó az ugye egy zárt rendszer, és hogyha itt a kínaiak nem az amerikaiak tempójában, hanem mondjuk a dél-európai mérsékeltebb tempóban kezdenek el fogyasztani, akkor itt pillanatok alatt minden elfogy. Tehát az olaj amúgy is fogytán van, a többi nyersanyag, stb. Tehát én úgy látom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz kör, amiben vagyunk.
Hát én most nem tudom, hogy Kínáról szólna ez az előadás, én szerintem nem arról kellene beszélnünk, de hát néhány reflexióm van, tehát ezzel a kínaiak is tisztában vannak, ezzel a rettenetes erőforrás felszívással, ezért rendkívüli erőfeszítéseket tesznek az energiatakarékosságra, az alternatív energiák kifejlesztésére, arra, hogy és akkor mi van Afrikában, például afrikai, megvették már majd, hogy nem az legfontosabb afrikai nyersanyag forrásokon rátelepültek, és ha jól tudom, például a norvég kutató, tehát fúrótornyokat is megvették, amik, vagy egy részét megvették. Tehát ők készülnek erre. Most a fogyasztás Kínában, a kínai felpörgése azt jelenti, hogy elsősorban foglalkoztatás bővülésen keresztül. Tehát ott lehetséges, ugye, hát rendkívül nagy a munkanélküliség, bár az adatok nem ezt jelzik, de nem tudják mérni, főleg a nyugati részeken a munkanélküliséget. Nagyon alacsony a foglalkoztatás a nők körében. Most ha be tudnak vonni, és ezt azért láttuk a magyar gazdaságban az 50-es évben, amikor a nőket beáramoltatták a termelésbe, a nőknek a bevonásán keresztül, meg lehet tulajdonképpen, most egy világbanki tanulmány ezt tartalmazza, hogy a nők fogják megoldani ezt a válságot, a kínai nők kiterjesztett foglalkoztatásán keresztül bővülhet majd, hát így vagy úgy az a fogyasztás, ami egyidejűleg ugye keresletet is támaszt, mert a fogyasztás mindig keresletet támaszt, beruházásokkal szemben, nyersanyagforrásokkal szemben, energiával szemben.
Igen. Hát a kérdés az, hogy ez hol fogja megtalálni az egyensúlyát?
Ez mindig. A világ soha nincs egyensúlyban. Mindig egyensúlytalanságok vannak, és az egyensúlytalanságoknak a különféle kiegyenlítődéséből hosszú távon valami egyensúly. Olyan értelemben nézem ezt az egyensúlyt, hogy mégis fennmaradt az emberiség. Így értem, hogy eddig fennmaradtunk ez a kimenet.
Igen. Hát nekem van egy olyan problémám is a válságnak a kezelésével, és hát elnézést, hogy nem feltétlenül magyar példákat hozok, de ugye a tehát Amerikában is, és Németország, tehát nagyobb európai gazdaságokban is, tulajdonképpen a likviditás bővítéssel, és ezen keresztül a fogyasztás visszabővítésével próbálják kezelni. Példának tudnám mondani a roncsprémiumot, ami ugye arra ösztönzi az embereket, hogy a környezet kímélő autók arányának növelése meséjén keresztül, hogy hát cseréljék le a környezetszennyező autójukat, de hogyha ezt megint megkaparáztuk, akkor lehet, hogy kiderül, hogy azok a egyébként üzemeltetés szempontból környezetbarát autók, amikre lecserélni az a, vagy le is cseréli az a fogyasztó a régi autóját, hogy annak az előállítása révén, ugye acél, műanyagok, stb. Révén tulajdonképpen igazán nem pozitív, vagy nem kedvező a környezetre gyakorolt hatása. Tehát itt akkor megint megjelenik egy pocsékolás, tehát üzemképes, még használható autóknak a lecserélése újra. Igaz, hogy ezzel megmentettünk X munkahelyet, stb., de én azt hiszem, hogy ez megint abba az irányba mutat, hogy megint egy pocsékolás, aminek az a záros határidőn belül vége lesz, egyszerűen kifogynak az erőforrások.
Hát én ezt nem tudom megítélni, nem ismerem ezeket a számokat, tehát hogy milyen mértékű externalitás kapcsolódik egy ilyen roncsprémiumhoz és egy ilyen autócseréhez. Azt tudom, hogy rendkívüli erőfeszítéseket, tehát makrogazdasági olyan erőfeszítéseket tesznek a fejlett országok kormányai a válság tompítására, a kiegyenlítésre, amit ugye így hívunk, hogy anticiklikus gazdaságpolitikát folytatnak, ami elképzelhetetlen volt, és aminek a segítségével a válság mélysége csökkenthető, és a válság ideje lerövidíthető. Ugye a 29-33-as válság azért húzódott el, és volt olyan mély, mert pontosan az ellenkezője volt akkor a mainstream, hogy mit tehet az állam, mit nem tehet, és utána jönnek a Keynesi gondolatok. Most a Keynesi gondolatok megtestesülnek ma a válságkezelésben, ebben az anticiklikus gazdaságpolitikában, ami azt jelenti, hogy nagyon jelentős fiskális lazítások vannak, ennek keretében adnak akkor roncsprémiumot, és ugye a munkahelyek megtartására fizetnek az egyes kormányokban. Ennek a következménye az, hogy például idén körülbelül 2-3-szorosára nő az Európai Unióban az államháztartás hiánya a bruttó hazai termékhez viszonyítva. Tehát körülbelül 7-8%-ra megy föl. Ugye jelzem, az eurozónában 3% alatt kell tartani ezt az államháztartási hiány. Tehát az eurozóna működési, alapvető működési szabályait is sérti ez a fiskális lazítás. Ezen most mindenki keresztül tekint, azt mondjuk, hogy ez egy rendkívüli időszak, ennek meg lesz majd a következménye. Ugyanígy a monetáris lazítás is, ugye a kamatlábaknak a csökkentésével, hát a dollárnak már nincs is kamata, az Európai Unió központi bankja 1%-ra vitte le a kamatot, és nem emelik ezeket a kamatokat. Tehát mind a monetáris, mind a fiskális lazítás, mind pedig az, hogy az államok beléptek, mint tulajdonosok, tehát privatizáció, tehát olyan döntések születnek, ami korábban elképzelhetetlen volt, vagy monetáris politikában is olyan papírokat számítolnak le jegybankok, ami teljesen elképzelhetetlen volt. Tehát mindennek meg lesz majd, 2011-től számolom, mert 2010-ben még föntartják ezeket a technikákat, de 2011-től meg lesz a következménye, meg lesz az ódiuma. Amikor vissza kell jönni, tudom én, a briteknél is 10% fölött van az államháztartási hiánya, az íreknél is, a görögöknél, a spanyoloknál, tehát nagyon-nagyon elszaladtak ezek a deficitek, és az, hogy az eurozónát egybe tartsák, ehhez vissza kell venni, és a visszavételhez részben fog csak segíteni a növekedés, mert ugye ez egy tört, és a számláló növekszik, akkor a hányados, vagy a nevező növekszik, akkor a hányados az csökken, de ténylegesen hozzá kell majd nyúlni erőteljesen a költségvetési kiadásokhoz, és akkor lesz egy a válságból való kijövetelnek a válsága, nem olyan értelemben, hogy újabb recesszió, de a potenciális növekedésnél valószínűleg alacsonyabb növekedés a világ egészében. Na, mi ebből kimaradunk, olyan értelemben kimaradunk, hogy nálunk anticiklikus gazdaságpolitika sem volt lehetséges. De azért érinteni fog bennünket, mert ugye a külső piacok nem fognak, mit tudom, 10%-kal belendülni, csak mit tudom, 6-szal vagy 4-jel, akkor ez a magyar gazdaságot is érinteni fogja, mert egyetértek azzal, hogy valóban a magyar gazdaság nem független a világtól, nem tudjuk magunkat függetleníteni, olyan mértékben integráltak vagyunk a globalizált világba, ami azt jelenti, hogy saját magunk nem tudjuk kihúzni a válságból magunkat.
Itt egy kis jelzést kaptam.
Igen. Adjunk egy kis teret a közönségnek is. Van körülbelül 5 percünk hátra, ez 2 kérdés. Arra kérem a közönséget, hogy röviden és célra törően kérdezzünk. Már is Mezei Balázs urat látom.
Köszönöm szépen. Azt a rövid kérdést szeretném föltenni Pesnik Mária Zitának, hogyha ilyen pontosan látja előre ezeket a folyamatokat a világgazdasági válság lebonyolódására nézve, akkor miért nem látta a hasonló pontossággal a magyar gazdasági válságnak a kibontakozását mondjuk 5 évvel ezelőtt?
A magyar 5 évvel ezelőtt, senki nem látta, a világot se látta.
Ez így nem igaz, természetesen. Tehát mindig voltak olyan felfogások, amelyek figyelmeztettek arra a gazdaságpolitikára, annak a veszélyeire, amelyet a Gyurcsány kormány folytatott. Én nem hallottam, hogy ön megnyilatkozott volna.
Ezt akkor süket volt, vagyis vak is volt, mert folyamatosan bíráltam azt a gazdaságpolitikát, amit a Medgyessy elkezdett, és aztán 2005-ben ugye a választásokra készülve a Gyurcsány tovább folytatott, úgyhogy Én ha ezt akartam mondani, hogy miért nem láttam előre, ez volt mögötte, akkor én ezt a vádat visszautasítom, mert el tudom magának küldeni azokat az írásokat, ugye a szóbeli megnyilvánulásokat azt már nem tudom, de jó.
Majd megadom, jó. Megadom jó. Majd a címét.
Jó.
Igen, még egy kérdés.
De csak arra, hogy mit lehetett itt előre látni. Ugye 2008. szeptember közepén összeomlik a Lehman Brothers, és ez egy Soros György, akinek elég jó megérzései vannak, ha nem is mindig lát dolgokat, de megérzései vannak. Soros György 2008. márciusában bevásárolt a Lehman Brothers papírjaiból. Komolyan vesztett is rajta. Tehát nem látta márciustól szeptemberig. Mit lehetett, mit nem lehetett látni?
Nekem lenne egy rövid kérdésem, kezdi sokan. Annyi, hogy mindig lesz egy olyan gazdaság a világon, ami majd kihúzza a világot a válságból. Tehát ugye most Kínától várjuk, majd jön India, és mi lesz, ha egyszer nem lesz?
Tehát hát én ezt nem tudom, nem vagyok futurológus, futurológusokat kell megkérdezni. A világ mindig, hogyha történelmileg is visszanézünk, válságról válságra élt. Háborúkról háborúkra élt. Most egy békés periódus van, a politikai béke gazdasági háborúban jelentkezik, válság formában.
Mátyás, még szeretnél?
Igen, még egy apró dologra, amit hát nem tudtunk elmondani, csak majd aki... Tehát figyeljenek oda, hogy ugye hogy a 20. század az olajról szólt, a 21. század a vízről fog szólni, és csak annyit megemlítenék, hogy például Kína és más nagy devizatartalékú országok 100 000 és millió hektáros mértékben vásárolnak fel földet, például Afrikában, ahol még van víz, de nincs tőke arra, hogy megoldják az öntözést. Szóval én szerintem ez sem fog úgy simán így megtörténni, és úgy, tehát ebből is még lesznek konfliktusok. Reméljük, hogy nem vérrel, hanem csak vízzel fog folyni ez a konfliktus. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a nagyszerű előadást és az igazán izgalmas beszélgetést.